Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország egyházmegyei és püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavallero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoiana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen beteg ember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
Leo pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szentatya május 30-án, szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kellementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közdülésüket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása és a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepette azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása, hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazság keresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját. Hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
When freedom is used to love.
Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
And values the shared humanity of every person.
Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
and your efforts to further promote the church's social doctrine,
amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország egyházmegyei és püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmúi kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kihallgatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
Az időszakot még egyszer.
1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedett ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk, azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
Bécsben miért?
Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai kara Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák, Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktorandusai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre álló dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatzpoff professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, tehát az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
De jó is lenne, ha Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a magyar honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a megtisztelő meghívást.
A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Programajánló következik.
Programajánló az elkövetkezendő időszakra.